Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy te annak idején, amikor a tanítványok a Szentlélektől erőt vettek, kizendítetted az evangéliumot Jeruzsálemből, és elvitték a tanítványok a föld végső határáig. És köszönjük, Urunk, hogy eljutott hozzánk is. Köszönjük néked, hogy itt lehet az evangélium nálunk, és sokan megújulhattunk a te evangéliumodban. Sokunkat újjá szülhettél, és elindíthattál abban az új életben, ami a te dicsőségedre van, és a te eszközödként lehet jelen az országod építésében. De kérünk, Urunk, hogy tekints le ránk ezen a mai estén is, hogy akik már újjá születtek, erősítsd meg őket a benned való bizalomban, erősítsd meg őket a szolgálatra. Akik nem találtak még benned új életet, szent lelked világosságával, igéd erejével, látogasd meg őket, Urunk, mozdíts ki az életüket a holdpontról. Hadd lehessenek bizonyságtévő lelkek, akik a várfalakra fölmernek állni. És olyan jó tudni azt, Uram, hogy te tudsz ott bennünket megerősíteni, résbe beállítani, dárdával, könyves kanállal, igéddel. Mutasd meg rajtunk, Urunk, hatalmadat, hogy bár kicsiny nép vagyunk, semmit mondó, gyenge, erőtelen, de veled együtt mindenre képes. Add meg, hogy átéljük ennek az örömét, Urunk, hogy te vagy a mi Urunk, és ha melletted vagyunk, akkor együtt végezhetjük a munkát, a szolgálatot. Köszönjük néked, hogy így akarsz megáldani ebben a gyülekezetben is minden embert, és ezen a mai estén és ezen az esti sorozaton is jelen szeretnél lenni, szent lelked által vezetni, megáldani bennünket. Köszönjük néked igédet, mindazt, ami akadályozza annak terjedését, annak megértését, azt te távolítsd el az életünkből, Urunk, és így áld meg bennünket. Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, most nem olvasom föl a Ézsaiás könyvének 58. fejezetét végig, mint ahogy tegnap tettem azt, hogy megláthassuk, megértsük, hogy melyik ige alapján leszünk együtt a hét estein. Most az 58. fejezet néhány versét olvasom a mai esti igét. Hallgassák meg tehát a testvérek Ézsaiás könyvéből, az 58. fejezetből, az 5. verstől a 8. Isten igéjét, a következőképpen szól. Tehát Ézsaiás könyvének 58. fejezetéből, az 5. verstől olvasom Isten igéjét. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a kák, a zsákba öltözik és hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen felrakott bilincseket. Kibontod a járon köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar behegged a sebed, igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, tegnap este a próféta szava ráirányította a figyelmünket az önvizsgálatra. Arról szólt a tegnap esti ige, hogy vizsgáld meg magadat. Inkább mondjuk így, vizsgáljuk meg magunkat. Ki vagyok én? Kicsoda az Isten? És milyen az én kapcsolatom vele? Olyan jó lett volna, nem tudom, így történt-e, olyan jó lett volna, hogyha a tegnap este otthon folytatódik, és ezek megválaszolásra kerültek volna. És most mindenki el tudná mondani a házi dolgozatként, hogy hogyan látja saját magát. És hogyan látja az élő Urat, a világ teremtőjét, megváltóját, megszentelőjét. És hogyan látja a vele való kapcsolatát. Hogyan látod az Istennel való kapcsolatodat. Olyan jó lenne, hogy ezek úgy tisztában lennének. Olyan jó lenne, hogyha mindenki valóban látná azt, hogy ki ő valójában úgy, ahogy azt az Isten látja. A bűn tekintetében tegnap este egy nagyon alapvető kérdés vetődött föl. Önigazságodban azt mondod-e, hogy látsz? Azt mondod-e, hogy látok? Vagy őszinteségedben ki tudod mondani azt, hogy vak vagyok? Jézus beszélt a farizeusokkal, és a farizeusoknak azt mondta, hogy ha azt mondanátok, hogy nem láttok, akkor megbocsátatna a bűnötök. De mert azt mondjátok, hogy látunk, ezért nem tudok veletek mit kezdeni. És az Isten valóban így tud velünk is bánni. Veled is és velem is. Hogyha azt mondod, hogy nincs semmi probléma velem, és sorolod az erényeidet, mint ami tegnap este is elhangzott itt, és az igében szerepelt, hogy én minden nap keresem az Isten akaratát, én minden nap közelebb akarok lenni az Úrhoz, én minden nap szeretném, hogy a törvénye kiteljesedjen, és az Úr azt mondja, nem tudok veled mit kezdeni. Mert alapvetően azt mondod, hogy látsz, pedig nyilvánvaló, hogy vak vagy. Szomorú látni politikusokat kezükben a megvesztegetési borítékkal, és azt mondják magukról, hogy mi tisztességes emberek vagyunk, a mögöttünk lévő időszak az egy jó munkáról bizonyságot tévő időszak. És mindenki tudja, hogy ez őrültség, hát nem látjátok? És nem látják. Nem látják, hogy mit tettek. De felejtsük el a politikusokat, mert hogy a szapuljuk őket azzal, mi nem megyünk semmire. Hanem mi hogyan állunk ebben a kérdésben? A te hónod alatt is ott van a megvesztegetési boríték? Átvitt értelembe? És azt mondod magadról, hogy minden rendben van veled? Hát akkor azt mondja az Úr, hogy nem tudok veled mit kezdeni, mert azt mondod, hogy látsz, és közben vak vagy. Mert kimondani, hogy vak vagyok, Uram, mert kimondani, hogy vak vagyok, és akkor jön a megoldás. Jön a megoldás, az Isten kegyelme, az Isten jelenléte, az Isten áldása. Vajon észrevesszük-e a saját életünkön azt, amit a másik ember életében olyan könnyen és olyan jól észre tudunk venni? Mit szólnál, testvérem, ha egy mai Hanáni érkezne hozzád, mint egykor Jeruzsálemből érkezett Nehémiáshoz? Nehémiás könyvének az első fejezetében olvashatunk erről a történetről. Fogságban lévő Nehémiáshoz érkezik Júdából egy küldöttség Hanáni vezetésével, és Hanáni beszámol arról, hogy hogy élnek a Júdában maradt testvérek, és hogy néz ki az Isten háza. Ebben az igében is szerepel, meg az énekben is erről énekeltünk, hogy Jeruzsálem falai rések tátonganak. Jeruzsálemnek a kapuja kiégett. Tragédia, ahogy kinéz az Isten országa, és ahogy kinéz Isten népe. És hallanád torzítás mentesen a híradást Isten népéről, az Isten házáról. A keresztény életről, és a Krisztus testének állapotáról. Te is azt mondanád Jézusnak, hogy látok, minden rendben van. Te is azt mondanád, hogy nem látok semmi problémát. Vagy Nehémiással együtt sírva fakadnál. És aztán imádságra. És aztán megvallanád a bűnödet, meg a népnek a bűnét. Olyan jó látni Nehémiás életén, hogy az Isten hogyan tud az övéivel kommunikálni, és milyen az övéivel való viszonya. Amikor az ember észreveszi a nyomorúságot, a bűnét, és a népének a bűnét, akkor nem tud más tenni, mint hogy sírva fakad rajta. Sírtál már a saját bűnödön? A népednek a bűnén? A gyülekezeted állapotán? Az egyházad állapotán? Fakadtál már sírva? És tudtad azt mondani az Istennek, hogy Uram, hát ebben én vagyok a hibás. Hát ezt tettem. Hát hogy lenne más Isten népének a képe? Hát én ezzel tettem tönkre. Meg ez a mi bűnünk. És akkor sorolod azt, hogy mit nem tett a gyülekezet, és mit tett a gyülekezet. Amit az Isten nem akart, meg amit az Isten akart, az ember minden cselekedet csak azt nem, hogy az egyezne az Isten akaratával. Hanáni azt az egyetlen utat választotta, ami megoldásra vihet, sírva fakadt, térdre rogyott, és odaállt az Úr elé, azt mondta, hogy bocsásd meg nekünk, Urunk. És ha még van egy lehetőségünk, akkor add meg nekünk, hogy ki tudjunk lábalni ebből, hogy megoldás legyen az életünkben. Az Úr szeretné, hogyha böjtünk olyan lenne, hogy a hangunkat meghallhatná a magasságban, ahogy tegnap esti igének a végén olvastuk. Az Úr azt szeretné, hogyha a böjtben odaállhatnánk elébe, és ő ott a magasságban hallaná az ő népének a hangját, hallaná a vágyakozást az Isten után, az élő Úr után, az ő igéje után, a Szent Lelkének világossága után, és ő adhatná, küldhetné, igazíthatná az embert, és olyan nagyon világosan bemutatná azt, hogy hol is állok én, mi is a helyzet velem, és merre is kellene mennem. Egy autóversenyző mondta ezt, amikor talán egy Párizs-Peking autóverseny volt, és valóta a mongóliai Gobi sivatagban voltak, és kérdezték tőlük, hogy hát mi a problémájuk. Azért van GPS-ünk, meg tudjuk határozni, hogy hol vagyunk. Csak azt nem tudjuk, hogy hol kéne lennünk. És az óriási kérdés. Meghatározott, hogy hol vagy, de hol kéne lenned? Az Isten hol szeretne látni? Mit szeretne rajtad keresztül végrehajtani? Nagy dolog, ha az ember beazonosítja magát, csak hát attól sokkal több kell. Olyan jó lenne, hogyha világos lenne, hogy mit akar az Isten velünk tenni, evangélikusokkal, itt a Tirpát fővárosban, a nyíregyházi evangélikus egyházközségben. Van még mellette néhány, miénk is meg, Emmaus is meg, Kertváros. De a nyíregyházi, központi, nagy gyülekezettel. Mi az Istennek a terve? Nyilván nem nekem kell azt megmondanom, meg nem nekem kell azt megértenem, hanem ezt a testvéreknek kell megérteni. Lelkészestől, presbiterestől, gyülekezeti tagostól, hogy mit akar az Isten velünk elvégezni ebben a városban. Mi a mi küldetésünk? Hogy itt vagyunk, így vagyunk, hát az tény. Jó dolog, ha tudjuk. De hát mi lenne a küldetésünk? Mifelé szeretne elvinni bennünket az Isten? És aztán lehetne sorolni ezen a képen, hol van az a rés, ahová be kell állnom? Hol van az a kiégett kapu, amit helyre kell igazítani, hogy azon ne járjanak csak úgy kive, hanem ott legyen védelem, meg legyen meghatározva, hogy ezt kérem a gyülekezetnek a területe, ez az Isten népének a területe, ide mindenkit szeretettel hívunk, de tudja meg, hogy ez az Istennek a háza. Ez az Istennek a népe. Itt ez a rend. Mi ehhez igazítjuk magunkat. Ez az Isten áldásának a területe. Az Úr szeretné világossá tenni számodra, hogy hogyan lehet ide eljutni, hogyan lehet ezt megvalósítani. A mai ige szakaszunk is még kérdésekkel kezdődik, és a bűnlátásra jutottál, azt hiszed, ez tetszik nekem, mondja az Úr. Azt hiszed, tetszik nekem, hogyha a lelkedet gyötröd, ha leszeget fejjel jársz, ha mindent megteszel, hogy a külvilág lássa, hogy milyen nagy bűnbánatod van? Úgy tűnik, a keresztény életünkben óriási fázis eltolódás van. Óriási fázis eltolódás mutatkozik. Ez olyan ahhoz hasonlít, mint amikor barkácsolunk a műhelyben, és fogjuk az 5 kilós kalapáccsal, verjük a vasat, és egyszer csak mellé ütünk, és ráütünk a hüvelykújunkra. Egy jó nagyot, úgyhogy meglaposodik. És utána letesszük a kalapácsot, betesszük a fiókba, kitakarítjuk a műhelyet, kimegyünk a műhelyből, csak egy hatalmas nagyot ordítunk. Ez nem így működik. Abban a pillanatban, amikor rávág az ember a kalapáccsal az ujjára, abban a pillanatban fölsziszen, vagy ordít, attól függően, hogy mekkora az ütés, meg milyen a belső feszültsége. Az Úr is azt mondja, hogy ha bűnlátásra jutottál, akkor meddig akarsz lekókat fejjel járni, meddig akarsz hamut szórni magadra, meddig akarsz zsákban járni, meddig akarod ezt az életet folytatni még? Hát nem érted, hogy én a kegyelmet abban a pillanatban adom neked? Hát abban a pillanatban jön a sziszenés, amikor rávág az ember az ujjára, mint hogy a bűnbánatra is egyből jön az Istennek a bűnbocsánata. Hát nem az a szívemnek kedves böjt, hogy te kókat fejjel járkálsz a világban, szokták mondani ilyen köldök, kurkászó módon, hogy keresem még, hogy na mi van, és akkor még sanyargatom kicsit magamat. Nem azt mondja az Isten, hogy neki ez nem tetszik. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja a fejét, mint a kálka, zsákba öltözik, és hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek, az Úr kedves napjának. Hát nem az a kedves az Istennek, hogyha te kókat fejjel jársz, hamucolsz magadra és zsákruhába öltözöl. Fázis eltolódásban vagy. A legszegett fej, a gyötrődő lélek addig van az emberben, ami keresi a megoldásnak a helyét. Amit tegnap meséltem történet, amíg a bűn terheli az embert, és nem találja meg a megbocsátásnak a helyét. Addig gyötri, addig leszegett fejjel jár, addig hamut kell szórni a fejére, mert szenved. De abban a pillanatban, amikor megkapta a bűnbocsánat kegyelmét, akkor fejének föl kell pattannia, és ki kell húzódnia a mosolynak. Mindig kérdés az úrvacsora, hogyan veszünk mi úrvacsorát? Általában úgy gondolják emberek, hogy az a jó úrvacsora vételi szokás, hogyha leszegett fejjel, összetett kézzel ballagok ki az úrvacsorához bűnbánó módon. Ennek is meg lehet a helye. De miért nincs bennünk az örvendezés, hogy bár bűnös ember vagyok, de Isten 2000 évvel ezelőtt azon a Golgotai kereszten megfizette az árat az én bűnömért, és én kegyelemből élő, örvendező keresztény ember vagyok, aki megyek az Istennel való közösségre, úrvacsorát venni. Az Urammal való közösségbe megyek. És aki megtért keresztény ember szívében az Úr Jézus Krisztusra, most fülig kellene érni a szájának mindenkinek, hogy hát az Úr az enyém. És mi itt vagyunk most az Isten gyermekeinek a közösségében, és mi várjuk tőle az igét, az áldást, az Isten szent lelkének vezetését, irányítását. Tetszenek érteni a fázis eltolódást? Bűnbánat, bánkódás, fejlehajtás akkor kell, amikor az ember a bűnével még küszködik. Amikor ott megjelenik a világosság az életében, hogy ez nem normális. Amit tettél, az Isten ellen való vétek. És amíg az nem lesz valósággá, hogy tényleg az Isten ellen vétkeztem, és nem fáj annyira, hogy ki nem böki az ember, és azt mondja, hogy bocsásd meg, Uram, vétettem ellened, addig ez a gyötrődés megy. Bele is lehet őrülni. És tönkre teheti az embernek a hívő életét, a család életét, a közösség életét. Tönkre teheti az egész lényét. A megbocsátatlan, ott a sötétségben hordozott bűnöknek a tömege. Nem tudom, de mondhatnám azt is, hogy tudom, hogy nincs közöttünk olyan ember, aki ezt ne tapasztalta volna meg. Nincs közöttünk olyan, aki ne tapasztalta volna meg azt, hogy hurcolja, hordozza, és nem engedi el, próbálja még leplezni, hát ha még egy darabig ki lehet húzni, és nem jön napvilágra, és nem mondja ki, hogy Uram, vétkeztem az ég ellen és te ellened, bocsásd meg nekem. És az Isten adja, abban a pillanatban adja a megbocsátást, mert hát elkészítette. A spájzban ott van sorban, csak szólni kell érte, és már az Úr adja is ki. És ez nem ledegradálása az Isten szuverenitásának, ezt ő mondta, hogy aki megbánja a bűnét, az kapja a bűn bocsánatát. Aki hisz az ő fiában, és hisz abban, aki őt elküldte, annak örök élete van, által ment a halálból az életbe, és nem megy ítéletre. Óriási dolgokat ígért az Úr azoknak, akik befogadják őt. Tehát olyan jó lenne, hogyha nem lenne fáziskésés az életedben, hanem amikor a bűn bűnné lett, akkor valóban megtapasztalt kegyelemben élnél, és engednéd, hogy az Isten megújítsa az életedet, és jöhetsz bárhonnan, bármilyen mélységből, az Isten meg tudja újítani az életedet. És lelki gondozói szolgálatom, csendeseti szolgálatok olyan sok bizonyságát adták már annak, hogy nincs olyan mélység, ahonnan az Isten ne tudná kihúzni az embert. Én láttam olyan összekavarodott élethelyzetet, amire azt mondtam, hogy Uram, hát ebből aztán nincs megoldás. Ez az ember úgy összekavarta az életét, hogy ezt képtelenség kisimítani. És képzeljétek el, hogy minden pillanat, minden részében az Isten elsimította, kiegyenesítette, és az ember áldással mehetett tovább. Elénk került egy házaspár, akik megcsalták egymást. Évek teltek már el, ott hurcolta a szívében a férfi. Férfi héten én férfiakkal beszélek. Nőkkel nem találkozok ilyen kérdésekben. Hurcolta a szívében. Tudta, hogy nincs mese, ezt az Isten elé kell tennie, bocsánatot kell rá kérni, de azt is tudta, hogy ha elmondja a feleségének, akkor nagy balhé lesz. Rosszabb lesz, mint hogyha ő szenved egyedül miatta. Mert akkor a felesége is szenvedni fog. És akkor kérdezte tőlem, hogy mit mondok én neki. Fisi, hazamegyek, megmondom, elhagy. Mit csináljak? És azt mondtam neki, hogy én nem tudom neked megmondani. Én nem tudom azt mondani neked, hogy ne mondd meg, meg azt sem, hogy mondd meg. Hanem menjél haza, és kérd az Isten világosságát. Kérjed az Urat, hogy adjon lehetőséget, alkalmat. Hogy rendeződjön az életed, hogy letisztuljon, hogy kitisztuljon. És képzeljétek el, testvérek, hazament, az Isten készített egy olyan alkalmat, amikor el tudta mondani, hogy a házasságuk megújult. Sírtak, egymás nyakába borulva, hogy miért kellett ennek megtörténnie. Szenvedtek miatta, de utána egy új kezdet volt az életükben. Előtte pedig ott hurcolta és terhelte az életét, és ment tönkre benne. A megtérését is akadályozta. De amikor ez megtörtént, de amikor ezt rendezték az Úr előtt, akkor egy óriási szabadságban szinte röpültek tovább. Nincs olyan mélység, amiben az Isten ne tudna begyúlni, és ne tudná kihúzni az embereket. Persze, sokszor olyan következmények is jönnek, amit az embernek vállalnia kell, mert hisz a bűneink következtében alkalmasint akár börtönt is meg kell látogatni. És azért, mert én befogadom az Úr Jézus Krisztust a szívembe, az ügyész nem mondja azt, hogy akkor engedjétek ki. Igaz, Anita? Akkor benn kell maradni. És de sok emberrel találkoztam a börtönbe, hál' Istennek. Hogy el vannak ítélve, akár nagyon hosszú időre is, de az Úr Jézus Krisztus meglátogatta őket a börtönbe, és az Úr Jézus Krisztus megújította a szívüket, és bűnbocsánatot nyertek. Hát a büntető törvénykönyv szerint, meg a bírósági ítélet szerint még el kell tölteni bizonyos időszakot a börtönbe, de szabadok oda bent. És sajnos még azt is láttam, hogy a börtönőrök irigyelték a rabokat. Irigyelték a szabadságukat. Mert ők bár műszak után hazamehettek, de igazából ők voltak a rabok. Talán ismerik a testvérek ezt a főmafiózót, aki a televízióban is volt most nemrégiben. Talán az Echo TV volt egy műsor vele, Borosnak hívják. Ő volt a robbantásokban, meg nem tudom milyen leszámolásokban. Nagyon sok évet kapott. Hitre jutott és elkezdett orgonálni. Keresztény énekeket szerez, és énekel, és jár ki szolgálni különböző helyekre. Ez a nagy mafiózó. Hát nem csoda az Isten részéről, hogy ezeket az elvetemült gazembereket, egyébként nem sokkal súlyosabbak ők, mint amilyenek mi, csak más területen fejtették ki a tevékenységüket. Ugyanolyan gazemberség az, hogyha az ember becsapja a másikat, vagy megcsalja, ha nem is ütközik a büntető törvénykönyvbe, de ugyanolyan bűn, és ugyanúgy fáj az Istennek, mint az, hogyha fölrobbant valamit, vagy valakiket. És olyan jó látni, hogy ezek az emberek új életben, az Isten kegyelmében, Isten eszközei lehetnek ott a börtön sötétjében. Egy párral találkoztam, egy testvérpárral egyik börtönbe, és olyan jó volt őket látni. Fegyveres rablás, nem gyerekjáték, tehát nem tyúklopásért voltak benne. Nem is egy-két évet kaptak, hanem többet. És ezek az emberek a börtönben hitre jutnak. Ezek az emberek annak ellenére, hogy a körülmény nem arra játszik, hogy ők az Istenhez közeledjenek, nem evangelizációs estékre járnak, nem gyülekezeti tagok, nem nincsen tradíciójuk, amik szerint élnek, nem járnak vasárnaponként Isten tiszteletre, de az Isten egyszer meglátogatja őket, bele szól az életükbe, megfordul a gondolkodásuk, és most már nem ahhoz igazítják magukat, ami addig szabályozta az életüket, hanem az Isten adja nékik az alapot. És képzeljétek, hogy vácot voltak börtönben, ott hitre jutottak, és amikor Tiszalökön megnyílt az új börtön, akkor átkérték magukat, hogy misszionálhassanak itt ebben a börtönben. És ők szerveznek ott bent bibliórákat a lelkész segítségével. De ezek az emberek úgy élik az életüket bent, mint a misszionáriusok. Még van nekik egy pár évük, azt ott bent el kell tölteniük, tudják is, hogy ez járt nekik, nem mondják azt, hogy méltatlanul vagyunk itt, mi ártatlanok vagyunk, és csak véletlenül kerültünk a börtönbe, nem, ők mondják, igen, ezt megtettük, járt érte, bánjuk, de az Isten megszólított bennünket, az Isten rajtunk keresztül szeretne itt a börtönben dolgokat végezni. Olyan jó lenne, hogyha az a derű, az az öröm, mint ezeken az embereken, ott sokszor látszik a börtön, mert itt lenne a kintieken is. Talán nem annyira egyértelmű a rabságunk, talán nem annyira egyértelmű a megkötözöttségünk, talán nem annyira egyértelmű, hogy nem vagyunk szabadok, mint ott a börtönben, ott nagyon egyértelmű nyilván. Meg van szabva, hogy mikor, mehetnek és hová. Tőlünk nem azt várja az Úr, hogy savanyú ábrázatú bőtünk legyen, hanem azt várja, hogy éljünk az Úrban való szabadságunkban. Éljünk úgy, mint azokat, akiket felszabadított a terheltsége alól. Olyan jó olvasni a Jelenések könyvében, a 3. fejezet 2. versében olvashatjuk ezt, hogy az a neved, hogy élő, bár halott vagy, ébredj és ébreszd a halófélben lévőket. Azt mondja az Isten nekünk, hogy nekünk az a feladatunk, hogy abban a pillanatban, amikor mi ébredünk a halálból, ébresszük a halófélben lévőket. Nem mondja azt, hogy az a neved, hogy élő, bár halott vagy, ébredj fel, nyalogasd a sebeidet, kicsit még szomorkodjál, kókazd le a fejedet, és majd utána, hogyha úgy gondolod, akkor jelentkezzél nálam, és majd megmondom, hogy mit csinálj. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy az a neved, hogy élő, halott vagy, ébredj, és menj és ébreszd a halófélben lévőket. Nagyon egyértelmű, de hát így is természetes az. Hát amikor hallunk valamit az üzletben, hogy egy csodálatos körömcipőt lehet kapni most leárazva, hát akkor szólok a szomszédasszonynak is, hogy nézd meg, vedd meg, hát milyen jó olcsó hozzá lehet jutni. Hát ilyen az evangélium is. Hát kaptam valamit az Istentől, megújította a lelkemet. Hát neked is szükséged van rá, szomszédasszony. Nagyon aranyos történet volt Egerbe. Mentem egy szolgálatra, és ott volt egy orvosnő is, aki mellesleg, ha már ott jártam, akkor megvizsgált, mert öregedő emberként már sok nyavaj elfog engem is, és mondta, hogy szívesen megvizsgál, hogyha megyek majd oda egy esti szolgálatra. Hát kicsit hamarabb mentem, elmentem a orvosnőhöz, ilyen ízületi problémával, hát nyilván le kellett vetkezni klotgatyára, és miközben ő ott vizsgálgatott, az asszisztens nőről kiderült, hogy ő is karcagi származású, és hát földiek vagyunk, mondta, hogy hú, már nagyon régen Egerbe lakik, az orvosnő állította fel a diagnózist, miért vagyok én itt, hát mondtam, hogy este lesz majd egy szolgálat itt a gyülekezetben, és hát szeretettel várjuk, jöjjön el az esti szolgálatra is. Képzeljük a testvére, hogy eljött este. Ez ilyen kodgatyás evangelizáció volt, az ember ott van a orvosnál betegként, találkozik valakivel, és akkor adja át azt, ami benne van, és hívja, és azt mondja, hogy hát ő még soha nem volt ilyenen, és ő nagyon örül neki, hogy most találkoztunk, és most a földiét hallgatta, de jövő héten is készül elmenni, és ott lesz azon az evangelizáción, amit most Itt és István tart egyébként Egerben. Ahogy a régi krónikák szólnak az ősgyülekezetről, hogy így nyilatkoztak a nem keresztjének, hogy ez már nem igaz. Hát az ember kimegy a piacra, elmegy a fürdőbe, megy az utcán, hát mindenütt csak arról a Krisztusról beszélnek? Hát kicsoda az? Vajon így van Nyíregyházán is? A fürdőbe? Meg a piacon? Meg az utcán? Hogy mindenki Jézusról beszél, Krisztusban való szabadságról beszél, és már az emberek nem tudnak nyugton lenni, mert mindenki Krisztushoz hívogatja őket? Vagy mi csendben el vagyunk? Elvegyünk a tömegbe, és még hogyha esetleg alkalom is lenne rá, inkább elhallgatjuk, mert nem akarunk vitába bonyolódni, nincs időnk, hogy hosszú ideig beszélgessünk erről. Pedig az Úr azt szeretné, hogyha ébresztenénk a halófélben lévőket. Az Úr azt mondja, old le a bilincseket. Nem gyerekjátékot bíz ránk, hanem azt mondja, nekem az a bölcs tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Hát ez nem csak annyi, hogy néhány szót mondok Krisztusról. Hát nem bizony. Mert abban a pillanatban, amikor Krisztusról bizonyságot tesz valaki, abban a pillanatban előjön az embereknek a nyomorúsága. Ott vannak a bilincsek, a jármok, sok bilincset te raktál föl, sok jármot te készítettél elő, te tartod fogságban azokat az embereket, és azt mondja az Úr, hogy bocsásd meg az ellened vétkezőknek, meg bocsásd meg azoknak is, akik haragszanak rád azért, mert vétkeztél ellenük, és nem tudnak megbocsátani. A Misszió című filmet talán látták a testvérek közül többen, dél-amerikai indiánokról szól, hogy a spanyolok elrabolják a fiatalokat, rabszolgasságba viszik őket, és meg is ölnek közülük sokakat, mert hát nyilván összetűzésbe kerülnek velük. Ez az egyik ága a filmnek, ott van egy ilyen rabszolgahajcsár, és a másik ágon pedig egy misszió települ ki az indiánok közé. Sokan Krisztus ismeretre jutnak, megtérnek, és egy idő után a börtönbe került rabszolgahajcsár is hitre jut. És társul ahhoz a szerzeteshez, aki megy föl a fennsíkra azokhoz az indiánokhoz, akik közül egyébként ő elrabolt sokakat és eladott rabszolgának. És ez a katona a katonai felszerelését összecsomagolva, vállára vetve viszi föl. Már nem katonai ruhában van, hanem a vállára van csatolva, egy bőrszíjjal, és megy föl azon a meredek sziklafalon, és követi azt a szerzetest, aki viszi őt a fennsíkra az indiánok közé. És amikor fölérkeznek az indiánokhoz, akkor az egyik indiánban fölrémlik a kép, hogy na, ez volt az, aki elvitte a testvéreinket rabszolgasságba, fogja a tőrét, és megy az egyébként halálfáradt egykori katona rabszolgahajcsár felé, aki ott áll négy kézláb, talán, ha jól emlékszem, és fogja a tört, és nyomja a torka felé, és egyszer csak a tör meglódul, és elvágja a bőrszíjat, amivel föl volt kötve a katonai ruha, katonai öltözet a vállára, és az beesik egy szakadékba. Óriási kép volt, amikor ezt láttam, sírva fakadtam, mert ez az igazi bűnbocsánat. Amikor az ember szembesül azzal, hogy mit tett ellenem, és ez nekem rettenetesen fáj, visszafordíthatatlan következményei vannak, de megbocsátok neki, mert én is bűnbocsánatból élek, sőt, fölmentem őt minden teher alól, és levágta a válláról azt a múltat, ami őt terhelte, ami abban a batyuban volt jelképezve a film szerint. De sok ember van, aki hordja azt a batyut, amit te tudsz leoldani róla. És az Isten azt mondja, nekem az a böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen felrakott bilincseket. Amikor kibontod a járomnak a köteleit, és szabadon bocsátod az elnyomottakat. Bocsáss meg az ellened vétkezőknek, vagy vannak, akik úgy gondolod, hogy vétkeztek ellened, és úgy gondoltad, hogy haragudni kell rá, de nem volt alapja neki, bocsáss meg azoknak is. Bocsáss meg annak is, akit olyan helyzetbe hoztál, hogy képtelen szabadulni, és engedd őt szabadon. Lehet ez akár adósság is. Olyan adósság, amit nem tud megfizetni, ami gúzsba köti az életét. Izrael népek között volt az elengedés esztendeje, amikor 7 évente megújították az Isten népén a lehetőséget. És hogyha valakinek elveszett a vagyona, 7 év múlva elengedték. Óriási dolog lehetett az. Fölhalmoztam rengeteg adósságot, tönkrement az életem, és akkor jön az elengedésnek az éve. És újra lehetőséget kapok. Az Isten azt mondja, legyen a szívedben elengedés esztendeje. Legyen a szívedben az, hogy akikre ráraktál valami bilincset, azokat fölold. A járom köteleit oldozd meg, azokat a jármokat, amiket ráraktál emberekre, azokat szedd le róluk. Éljél bűnbocsánatból, és élj az Úrból táplálkozó, megbocsátó közösségben. Ez az, amiről beszéltünk itt, hogy az Úrvacsorához jövünk, a bűnbocsánatunkat újra és újra átélve, hogy az Isten bennünket elfogadott annak ellenére, hogy nem érdemeltük volna meg, és jön mellettem, aki ugyanabban a cipőben jár, és hát hogy ne bocsátanék én meg neki, mikor nekem sokkal több bocsátatott meg az Úr részéről. Élj bűnbocsánatból, és élj az Úrból táplálkozó bűnbocsátó közösségben. És legyen a részed az úrvacsora, meg a közösség. Éld meg a helyeden, gyülekezetben, lakóközösségben, kisebb bibliórás közösségekben. Éld meg az Istennel való és az egymással való közösséget. Erről beszél a 7. vers. Ne zárkózz el testvéred elől. Amikor a testvérednek szüksége van, akkor megtaláljon. Oszd meg vele a kenyeredet, a házadat, a ruhádat. Hú, de nehéz. Hú, de nehéz a jól berendezett életünket szétrobbantani valakiért. Nem is tudjuk. Nem is tudjuk igazán. Gondold végig, befogadnál-e a házadba egy idegen családot? Befogadnál-e valakit, aki nem a családodhoz tartozik, hanem idegen számodra? Az, hogy adsz egy kis ennivalót, meg adsz egy kis ruhát, az egy dolog. De hogy megoszd vele az életteredet, az rettenetesen nehéz. Ha magamra gondolok, akkor is ezt kell mondanom, hogy rettenetesen nehéz. A jól berendezett életünket fölborítani. De az Isten azt mondja, hogy neki az a bőjt tetszik, amikor nem magadat teszed első helyre, hanem a testvéredet, a fele barátodat. Amikor a másik fontos számodra. Talán néhányan voltak a testvérek közül a kollégiumban, akkor, amikor a missziónap itt volt Nyíregyházán, és ott lent beszélgettünk Bartolomeo, Ináció, Deza Nóvéval, és a testvérekkel, akik ott voltak, a szolidaritásról, a nehéz helyzetben lévő fölkarolásáról. És ott volt a gyülekezetünkből néhány cigányember, akik velem jöttek, és jó volt rájuk hivatkozni, hogy Nyíregyházán talán a Tanyabokrokban abban az évben, vagy az elmúlt évben volt néhány ember, aki bár lakása volt, fűtőanyaga volt, de nem tudott a lakásában telelni, mert nem volt, aki bevigye a tüzelőt a házába, ő maga pedig ezt nem tudta megoldani. Nem volt se a családban, se a szomszédságban valaki, aki ezt megtegye. Ezt mondta a Bartolomeo Ináció, de ez a Nove Berti testvér. És erre mondtam, hogy a cigányoknál, mikor megégett a háza tyutyunak, akkor a sógor befogadta. Nem ám egy nagy házba, hogy akkor lett volna neki egy külön szoba, külön fürdőszobával, hanem egy szobája volt annak a családnak, a konyha is abban a házban, és éltek benne hatan, négy gyerek meg két felnőtt, és mentek hozzá még heten. És ott voltak egy szobában, de nem kerültek ki a szabad ég alá, meg nem mentek a hajléktalan ellátásba. Hol vagyunk mi ehhez, kedves keresztjének? De sokan mennek a hajléktalan ellátásba, vagy az öregek otthonába úgy, hogy még a családban ott lenne a helye. Csak egy kicsit nyitni kellene, kicsit meg kellene osztani azt, amink van, a testvérrel, és nem elzárkózni a testvér elől. Mert az Isten azt mondja, hogy nekem az a böjt tetszik. És nem az a böjt tetszik az Úrnak, amit esetleg nagyon tervezünk, hogy na majd akkor most ebben az időszakban, eddig a 40 napig, majd akkor most mi, és ki sorolja azt, amit esetleg gondolt, hogy kevesebbet eszünk, pénteken majd nem eszünk húst, talán majd most egy kicsit kevesebbet tévézek, talán egy kicsit kevesebbet élek a hobbimnak, hogy majd egy kicsit közelebb kerüljek most az Úrhoz. De hát az Isten tegnap nagyon a szemünkbe vágta ezt. Mondta, hogy kürtként zengen a szívünkbe, hogy ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja az Istene törvényét, igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. És az Isten azt mondja, hogy ez a nép bűnnel terhelt csapat. Több kell. Azt mondja, old meg a bilincseket, old meg a járomnak a kötelét, szedd le a jármokat az emberekről, és fogadd be a testvért. Figyelj a testvérre. ne zárkózz el a testvéred elől, mert akkor majd fölhasad néked a hajnal. Akkor világosságod lesz. De hát generációkon keresztül az ember szívébe vésődött az, hogy dögöljön meg a szomszéd tehene is, nemzedéki átok rajtunk, hogy nem tudunk örülni a másik jó dolgának, hanem még inkább rosszat teszünk vele, vagy örülünk neki, hogyha ha rossz lesz. Ha neki van két tehene, nekem egy, akkor nem annak örülök, hogy nekem lesz majd kettő, hanem neki is egy legyen, hogy kiegyenlítődjünk. Az Isten pedig azt mondta, hogy inkább gazdagítsd a másikat. Annak örülj, hogy többje lesz. Annak örülj, hogy amikor te ott vagy mellette, akkor ő gazdagabbá lesz. És nem feltétlenül tehenekben vagy pénzben, hanem a jelenléteddel gazdagítsd őt. Ne zárkózz el a testvéred elől, mert az Istennek ez a bőjt tetszik. Egyébként, ha nem így élsz, akkor az Isten áldása elvész rajtad, és elvész a világosságod, vagy a sebeidnek begyógyulása, az igazságod lesz mögötted, és az Úr dicsősége pedig messze tőled. Ezért zendíti meg az Úr a prófétai szót közöttünk most, hogy ne így legyen, hanem jöjjön el a világosságod, mint a hajnalhasadás, hogy hamar behegedjen a sebed, igazságod előtted járjon, és az Úr dicsősége pedig fedezzen hátulról, legyen mögötted. Az Isten ezt szeretné megvalósítani az életedben. Az Isten ezért hívott most ezen az estén is össze bennünket. Mert szeretné, hogy olyan bőjtünk legyen, hogy a magasságban meghallja a hangunkat, hogy felhasadjon a hajnal, a világosság, hogy meg tudjuk élni az életünket úgy, ahogyan az Úr azt a teremtésben nekünk adta, és azt mondta, hogy töltsd be ezt a földet, és műveld ezt a kertet. Én így szeretnélek megáldani téged ebben a világban. És Jézus Krisztusban ez lehetséges. Jézus Krisztusban újra eljött a lehetőség, hogy megélheted ezt az életet, csak be kell vallanod, hogy vak vagyok, és szükségem van a váltságra. Isten igéje azt mondja most nekünk, hogy lásd meg, lásd be, ki vagy te, ki vagyok én, és milyen a kapcsolatunk. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban megnyitottad a menny kapuját, újra oda lehet közelíteni hozzád, újra lehet ismerni a hangodat, szavadat, újra lehet hallani az akaratodat, újra lehet cselekedni, azt tudunk, és ehhez te adsz erőt. Dicsőítsd meg magadat így közöttünk, hogy egyenként is értsük, cselekedjük ezt, és közösségben is meglássuk, és tudjunk indulni e felé. Uram, add meg nékünk azt, hogy ne zárkózzunk el a testvér elől. Add meg nekünk azt az indulatot a szívünkbe, hogy legyen bármilyen mélységben is az életünk, te beléd kapaszkodjunk a te kegyelmedbe, megjelent kegyelmedbe és áldásodba. És tudjunk jármokat oldani, igát széttörni, tudjunk bilincseket feloldani, tudjunk megbocsátani, embereket hozzád hívni, a te kegyelmedet gyakorolva bűnbocsánatból élni. Köszönjük néked, Urunk, hogy te így szeretnéd a te népedet látni, és így szeretnéd megáldani itt Nyíregyházán is, meg szerte az országban és a világban. Add meg, hogy a te dicsőségedre élhessünk, Urunk, és mondhass majd azt egyszer, jól van, jó és hű szolgám, kevésen hű voltál most, sok bízatik rád. Gyere és foglald el azt a helyet, amit elkészítettem te néked. Köszönjük, Urunk, hogy ez a reménység ott van a szívünkben. Köszönjük, hogy sokunkban bizonyosságot is formálhattál. Áldj meg bennünket ebben a bizonyosságban. És köszönjük néked, hogy sokak jöhetnek erre a bizonyosságra még. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. az Úr őrizzen bennünket minden napjainkban. Énekeljük befejezésül a 208-as számú énekünket.